foglaljuk el helyünket. Folytassuk Isten dicséretét. Énekeljük el a 445. énekünket. 445. dicséretünk így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rányítsam magam.
Yeah.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Királyok első könyvében, a 19. részben, a 9. verstől olvasom a szakaszt a 18-ig. Illés bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: sokat buzgolgottam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: gyere ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: sokat buzgolgottam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Akkor ezt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át, menj Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáélt Arám királyává, azután Jéhút, Nimsi fiát kend meg Izrael királyába. Elizeust, az ábéli, Mehólái, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyett. És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged a mai vasárnapon is, mert te élő Isten, élő Úr vagy. Oly sokan próbáltak már téged beszorítani különböző nézetekbe, beszorítani falak közé, beszorítani valamilyen alkotásba, de te sokkal hatalmasabb vagy, Urunk, mint a világ, a mindenség a te otthonod. Urunk, add, hogy mi azzal dicsérjünk téged, hogy szebbé tesszük azt a zugot, azt a helyet, ahol mi magunk élünk, úgyhogy rólad beszéljen a mi életünk. Kérünk téged, hogy tégy egyenes emberré minket, ami a szívünkben és ami a gondolatainkban megfogalmazódik, az jelenjék meg a mi tetteinkben, cselekedeteinkben, hogy meglássa a világ, hogy tanítványaid vagyunk. Szükség van erre, Urunk, hiszen a mi világunk percről percre változik, észre sem vesszük, hogy mi minden zajlik a mi hátunk mögött, és tudjuk, hogy nekünk nem test és vér ellen való küzdelmünk, hanem mennyei hatalmasságok, fejedelemségek, és mindenféle olyan gonosz erővel szemben, amely megpróbálja életünket tönkretenni. Bocsáss meg, Urunk, hogyha mi is meghajlunk, mi is elhajlunk, mi is elhagyunk téged. Bocsáss meg, hogyha nem vagyunk egyenes jellemű emberek. Bocsáss meg, ha nem tudunk konkrétan fogalmazni veled kapcsolatban szomszédainknak, barátainknak, gyermekeinknek. Kérünk most, hogy meghalljuk a te hangodat, a te szavadat. Szólj, mert hallják a te szolgáink. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, egy pillanatra. Szeretettel kérem kis Vilmos testvéremet, hogy adja át a Szentírást, és előtte pedig az ő rövid bizonyságtételét, igéjét olvassa fel, mondja közöttünk.
Tiszteletes úr, kedves gyülekezet, köszönettel lett a családom, hogy a gyülekezet Biblia eljutott hozzánk, hogy tudtunk választani három olyan igét belőle, amit minden napjainkat befolyásolja, a szeleségen jóha tettük meg, csak három igét azt felolvasnám, amit le is írtunk a könyvben sorban. Vezessél az igazságodban, mert ellenségünk vannak, egyengesd előttem az utamat. Ez a Zsoltárok könyvéből, 5-9-es. Ezt mondta, ne félj, de akit az Isten kedvel, békesség neked. Légy erős, amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj Uram, mert megerősítettél engem. Ez Dániel könyves, és ez áldás ideje volt. Szólj Uram, mert hallja a te szolgád hangodat. Sámuel könyvéből van, és ez Zsófia választotta ezt az igét. Köszönettel véve a lehetőséget és a Bibliát, hogy megkaptuk, és így egy kicsit otthon tudtunk ezzel különösen foglalkozni a gyülekezeti Bibliával, és engedhessenek a Pesti Krisztinának családom előre. Átadhassuk, hogy ők is gondolataikat, érzéseiket megosztják velünk, és minden útmutató szolgálat igényeket kezdünk fel.
Köszönöm. Kedves testvérek, egy igen hangzott, és most énekeljük el ezt az igét, hogyha nem is a szószoros értelemben, de ebből az igéből keletkezett egy ének, amelyet Zsófia választott. Az 512. dicséretünket keressük meg, és most az 5. verszakát énekeljük el ennek az éneknek az igehirdetésre készülve. 512. dicséretünk 5. verszakát. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, a Királyok első könyvében, a 19. rész 9. versét olvasom ismét. Illés bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt az Úr igéje hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Amen. Foglaljuk el mindenkinek. Kedves testvérek, néhány héttel mondhatom úgy is, hogy néhány hónappal ezelőtt egy közös vállalkozásba kezdtünk, nem itt a gyülekezetben, hanem református egyházunk egészében, hogy tudnélik a Királyok könyvét olvassuk napról napra, hétről hétre is. Sok esetben vasárnapról vasárnapra is egy-egy része fejezete kerül elénk. Bizonyára emlékeztek még, hogy az első részt boncolgatva és az első részt hallva arra nagyon egyszerű, de világos megállapításra jutottunk, hogy meg kell fejtenünk arra a kérdésre a választ, hogy miért is kell nekünk most több ezer év történetét olvastunk, és olyan királyoknak a korszakairól, olyan királyoknak a döntéseiről hallanunk, amelyek egészen idegenek a mi időnkben. És a válasz, amit megfogalmaztunk, az egy általános válasz, hogy amikor az ember keresi a saját életében, mondjuk így most itt, a kérdéseire a feleletet, akkor visszamegy a múltba, és megpróbálja értelmezni a múltnak az eseményeit, hogy mi vezetett el odáig, ahol most ő van. Mi az oka az ő örömének, vagy mi az oka a csalódásának? Mi az oka annak, hogy a hétköznapjai rendben folynak, vagy kifolyik kezéből az élet, kifolyik kezéből az idő? Ha a Királyok könyvére tekintünk, akkor azt a feleletet kellett megtalálnunk, hogy a bűn az oka annak, hogy elveszett Izrael, és hogy tönkrement Júdea. Több ezer évvel ezelőtt. Ez az ő önértelmezési kérdésük volt. Miért jutottam oda, ahol vagyok, hogy egyedül vagyok, hogy kifosztott vagyok, hogy elveszett vagyok. És az Ószövetség a Királyok történetén keresztül mutatja be számunkra, hogy igenis, a múlt meghatározza a jelenünket. Igenis, mondja az Ószövetség, és mondja a teljes Szentírásnak a bizonságtétele, hogy a tetteinknek következménye van. Tegnap ifjúsági találkozón voltunk, négy, mondhatom így, hogy pomázi fiatallal, ahol ketten kalásziak voltak. És ott az egyik kérdés a csoportos beszélgetésben pont ez volt, hogy a döntéseidnek milyen következménye van. 18 pluszos csoportban ültem, és a 18 pluszos ifjú emberek, mondhatom így is ebben a közösségben, akik a következő presbiterjeink, előjáróink lesznek majd, még széttárták a kezüket. Ők még nem érezték azt, hogy a döntéseiknek milyen következményei vannak. Mi, akik itt vagyunk, mi világosan tudjuk, hogy minden döntésünknek van következménye. Minden rossz döntésünknek is van következménye. És vannak olyan döntéseink, amelyek csak a legszűkebb környezetünket érintik, és vannak olyanok, amelyekért valóban százak, vagy több százak szenvedve, vagy éppen örülnek. A Királyok könyvében azt olvassuk, hogy a királyok döntésének a következtében veszett el az ország. A bűn következtében veszett el az ország. És ebből egy picin szelet, mondhatom úgy is, hogy egy önálló szelet Illés története. Az ember úgy felúcsúdik, hogy csak a királyoknak a születési évét, egy rövid megállapítást olvasol, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, és közben pedig azt látjuk, hogy vannak hűségesek. Mint például egy izraeli proféta, akit Illésnek hívnak. Rendkívül összetett és rendkívül bonyolult időszakban élt Illés. Mondhatnám azt is, hogy a megtévesztés kultúrájában élt. Tudjátok, hogy a régiek úgy kaptak, ez a helyes kifejezés, nem úgy választottak nevet, hogy egyben az az ő személyiségüket is kifejezte. De a megtévesztés kultúrájának pont az a lényege, hogy ezek az elnevezések hamisak. Az a király, amely király az északi országrésznek, Izraelnek a királya azt a nevet viseli magán, hogy Ahab, vagy Ahav, ami azt jelenti, hogy a szeretet. A szerető király, a jóságos király, valami fajta atyáskodó, valami fajta, hogyha nem királyról lenne szó, egy tyúkanyó típusú embert képzelünk el, aki mindig a szárnyai alá veszi a csibéit, akire lehet számítani, akit meg lehet szólítani. Közben pedig Ahab a legnagyobb gonoszságok gonoszságát követi el, megszünteti Isten tiszteletét az ő országában, és Baált, mi így ismerjük a hétköznapi kifejezésben, hogy bálványt emel trónra. A keleti kultúrának, a kelet palesztíniai völgyének tulajdonképpen a legismertebb bálványa, idegen istene Baál. Azt jelenti az ő neve, bármilyen furcsa, hogy Úr. Ez is a megtévesztés kultúrájához tartozik. Hogy a pogány Istennek az a neve, hogy Úr. Nagy valószínűséggel ez a Baál egy termékenységi Isten volt, a főnéciaiak, a kananeusoknak egyik természeti istenségét jelentette. A Baálokat magaslatokon imádták, eközben sokszor egyfajta kultikus paráznasságot is elkövettek. Része volt Baál imádatának az önsanyargatás. Erről olvasunk Illés történetében is, hogy megvagdosták magukat. Része volt a Baál imádatnak az extázis. Sőt, ember áldozatot is követeltek. Két helyütt olvasunk a Szentírásban azt, hogy a pogány Baál tiszteletére a király megöli fiát, és a fián építi fel a város falait, vagy a városnak a kapuját. A megtévesztés kultúrájához hozzátartozik az, hogy látszólag minden rendben van, látszólag a szeretet jegyében élünk, de közben a legnagyobb gonoszságokat követjük el. Kedves testvérek! Talán huszárvágásnak tűnik, de úgy gondolom, hogy mi is a megtévesztés kultúrájában élünk. A megtévesztésében. A legnagyobb márkákról, brendekről derül ki, hogy szemtényvesztés az egész. Hogy trükk. Azt gondolnánk, hogy a valóságban vagyunk, közben pedig észrevétlenül áldozattá válunk. A megtévesztés kultúrájának a lényege pedig az, hogy elmosódnak benne a határok. Sokat halljuk most ezt. A legszorosabb értelemben is. Könnyen lehet egyik helyről a másik helyre eljutni. A megtévesztés kultúrájában, egy látszólagos világban több ezer barátom van, úgyis, hogy nem is ismerem őket. Úgyis, hogy sohasem találkoztam velük. De mégis sokan vagyunk, és egyedül ülünk a gép előtt. Azt mondjuk, csacsogunk, csetelünk, beszélgetünk. Egy szót sem szólunk. Többenetes, amikor látom egyszer-egyszer a jövő vidék értelmiségét, egyetemista fiatalokat, akik nem tudnak megszólalni. És nem bántásból mondom ezt, könnyű annak, aki sok ember előtt beszél, hanem a tapasztalatból. Nagyon jól forog a fejük. Nagyon okos, nagyon művelt gyermekek. Szakmájuknak biztosan a legjobbikába fognak tartozni, de nem tudnak megszólalni. A megtévesztés kultúrájában, ahol nincsenek határok, ott mindenkinek igaza lehet. Nekem is és neked is. Minden nézőpont kérdésévé válik. És a megtévesztés kultúrájában mindent el is kell fogadni. Nincs benne jó, és nincs benne rossz. Csak egy valami van, tolerancia. A világos határokat szagú, kategórikus értékrend korának a végét érjük. És egyre inkább elmosódik az igaz és a hamis között is a különbség. Egyre inkább elmosódik Isten és az úgynevezett istenek közötti különbség. Illés története pedig egy olyan korszakba vezet vissza bennünket, amely korszakban nagyon határozott döntések, nagyon határozott, világos, tiszta helyzetek alakulnak ki. Azt kell mondanom, hogy ezért annyira vonzó, és ezért annyira taszító a ma emberének. Illés életében mondjuk ki bátran a vagy jelent meg. Nem az és, és nem az és vagy. Kiderült, hogy mi az, ami fekete, és kialakult, mi az, ami fehér. Az előbb említettem, Illésnek egyetlen egy üzenete, gondolata, küldetése volt, bálványimádás, vagy Isten. Melyiket választod? Az a problematikus, kedves testvérek, ebben a kérdésben, hogyha ez ma, itt a 21. században közöttünk vetődik fel, hogy bálványimádás vagy Isten, akkor legtöbbször megrántják az emberek a vállukat. Hiszen azt mondják, Isten nélkül is ugyanolyan jól működnek a dolgok, mint Istennel. Azonban úgy látom, hogy ez a kérdés az Isten kérdés, ami életünk leglényegesebb kérdése. Önazonossági kérdés ugyanis. Arra a belső kérdésre, hogy ki vagyok én, arra a feleletet csak Istentől kaphatjuk meg. És amikor az ember megpróbálja az életét ugyanúgy berendezni ebbe a megtévesztési kultúrában, amelyben élünk, hogy vagy, akkor elmosódnak saját magán belül is a határok. Olyan szörnyű ezt látni. És ekkor Illés megszólal, és azt mondja, odáll egy nép elé, nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Azt mondja Illés, nem lehet jobbra és balra menni egyszerre. Vannak olyan pillanatok mindenkinek az életében, gyülekezet életében is, gyülekezeti tag életében is, amikor eljut erre a határpontra, és azt mondja, el kell döntenem, hogy merre megyek tovább. Nincs vagy-vagy. Útelágazás van. Nem tudok ketté szakadni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet fele másigában járni. Menni kell, és dönteni kell. Nos, kedves testvérek, ezért lehet kedves számunkra Illés története, mert világos beszéd. Azt mondtam az imént, hogy az Ószövetség emberei valami fajta olyan nevet hordoznak magukon, amely név meghatározza az ő küldetésüket, meghatározza a jelenetet. Illés neve azt jelenti, hogy az Úr az Isten, vagy megfordíthatjuk, Isten az Úr. És nézzétek, már tisztázódik is a helyzet. Ott van egy pogány föníciai kananeus istenség, Baálnak hívják, ami azt jelenti, még egyszer mondom, Úr. És akkor megjelenik egy proféta, megjelenik, mondhatjuk úgy is, hogy minden előkészítés nélkül. És azt mondja a nevével, amikor megszólítják őt egy pogány kultúrában, hogy Isten az Úr. Az Úr az Isten. Már a neve is beszédes volt. Ezeket a pillanatokat, amikor egy ember életében eljön, lehet, hogy nem a nevén keresztül, hanem a megszólalásán keresztül, ezt hívja a Szentírás hitvallásnak. Olyan ez, mint amikor belép az ember egy hajlékba, és a hajlékban mondjuk meglátja a házi áldást. Az valahogyan beszél arról a hajlékról. Hitvallást tesz. Emlékszem, gyermekkoromban a szüleim ezt a hitvallást, két bejárata volt a lakásunknak, mind a két bejárathoz elhelyezték. És minden nap, amikor beléptünk az ajtón, akkor a házi áldással találtuk szembe saját magunkat. Nem tudtam, hogy a szüleim ezt miért csinálják. Lehetett volna mondjuk ez olyan magamutogatás is. De akik értitek a szüleimnek a generációját, ti tudjátok, hogy ez hitvallás volt. Ők nem a legnehezebb időkben éltek a rendszerváltozás előtt, ők a 70-es években házasodtak össze, ők már úgy szokták mondani, ugye, hogy a gulyással töltött kommunizmusnak az ifjai és felnőttjei voltak, de akkor is ez volt az ő hitvallásuk. Ha valaki belépett az ajtón, ebben találta szembe magát. Sokáig nem értettem. Miért van erre szükség? Miért van kitéve? Aztán ahogyan cseperedtem, kedves testvérek, arra lettem figyelmes, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan a természet rendje ezt adná. Nem úgy alakulnak. Megtanultam összefüggéseket, nyilvánvalóan most nem arról beszélek, hogy paranormális jelenségek voltak a világunkban, nem, hanem megtanultam én a fizikát, megtanultam a kémiát, tehát ennek rendje szerint működik a világunk, ez egyértelmű, Isten ezért adta ezeket a szabályokat, de észrevettem, hogy a társadalmi életünkben mégsem a korábbi beidegződések tanult szabályok alapján működik a világ, hanem, hogy ott van valaki a háttérben. Egyszer beszélgettem egy házasságra készülő ifjú párral, ahol a férfi elmondta, hogy kamionsofőr. És hát valahol a kérdéseknek az elején szokott elhangozni az, hogy hát árulják el nekem, hogy miért szeretnék a templomi áldást is. Miért szeretnék Isten áldását? És ez a fiatal ember elmondta nekem, hogy azért, mert valaki azért ott van mögöttem. Valamit érzek, hogy nem csak az én kezemben van a volán. Voltak olyan helyzetek, voltak olyan szituációk, amikor egészen másképpen is történhetett volna az a közlekedési helyzet, mint ahogyan megoldódott. Sok embernek az a belső bizonyossága, hogy él az Isten. Hiába próbálják azt mondani, hogy halott. Él az Isten, nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan és hogy miért, de ott van valaki, ott van valami közöttem és mögöttem. Illés történetében ez nagyon konkrétan megfogalmazódik. Tudnélik, a napokban olvastuk azt, hogy Illés kiáll a nép elé, és azt mondja, hogy az élő Istenre mondom, szárazság lesz ebben az országban. Nem harmatozik az ég. Milyen fordulat, amikor mindenki a bálványokhoz fordul, amikor egyfajta elmosódott kultúrában és világban él, amikor nincsenek határok, egyszer csak valaki azt mondja, hogy él az Isten. És hogy ez az Isten gondoskodjó Isten. Még akkor is, hogyha valamit elvesz. Akkor is ő az, aki mozgatja ezt a világot. Azt mondja a mi református hitvallásunk Istennek a gondviseléséről, amit megvallunk, mint egyetlen egy vigasztalást, hogy életem és halálom Jézus Krisztus tulajdon, és utána folytatjuk ezt a hitvallást, hogy az ő mennyei akarata nélkül még egy hajszál sem esik le az én fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. Él az Isten! Egy mindent maga alá temető kultúrában fogalmazza meg Illés most számunkra azt, hogy te nem elveszett ember vagy, hanem az élő Istennek a gyermeke lehetsz. Él az Isten! Bárki is temette, bármilyen filozófus is mondta, bárhogyan is hirdették és hirdetik, hogy Isten halott, Isten él, ezt mondja a Szentírás. Hogyha olvassuk az újszövetségi Márk evangéliumát, pontosan erről beszél. Jézus halott volt, de íme él. Örökkön örökké él. Kedves testvérek, bevallom őszintén, hogy ez pedig az igehirdetések zömében, a bizonságtételek zömében elhangzik. De akkor hogyan lesz ez számomra nyilvánvalóvá? Nos, ott és akkor, amikor Isten személyesen szólít meg téged. Amikor már nem csak egy külső felirat, nem csak egy külső hitvallás, nem csak egy belső borzongás, hogy valakinek mégiscsak lenni kell a dolgok háttere mögött, hanem hogyha személyesen szólít meg téged. Mit csinálsz itt? Egyszerű kérdése az Istennek. Miért vagy itt? A tegnap terhe aggaszt? Vagy már azon gondolkodsz, talán az elmúlt 3-4 órában, hogy hogyan lesz a holnap? Mit kell tenned? Gyermekedet iskolába viszed? Édesanyád sírjára egy virágot viszel? Miért vagy itt? rezzenéstelen arccal és füllel végighallgatsz egy beszédet? Félre ne értsétek, örülök, hogy itt vagytok. De az Isten igéje bennünket kérdez. Mi a motivációja a te életednek? Hogyha hatalmas táblatokba szeretném elhelyezni, akkor így mondanám, honnan jöttél és merre tartasz? Vigyázz! Mert nagyon sok minden el akarja venni a te figyelmedet. Ebben a történetben azt olvastuk, hogy vannak szelek, vannak földrengések, vannak tüzek, olyan dolgok, amelyekkel tele van a híradó. Újra és újra. De ezek a hatalmak nem az alapvető kérdést szeretnék megválaszolni, hanem elrettenteni téged. Akár az ideológiák szelei, akár a politikai, gazdasági, társadalmi életnek a szelei, ezeknek a földrengései, hatalmas földrengések vannak most ezen a téren, testvérek, hatalmas földrengések. Az emberi lelkeket hamis célok iránt vágyra égető lángok vannak ma. És azt mondja az ige, hogy ezekben nincs ott az Isten. Hol van az Isten? Ott, amikor megszólít téged. A halk és szerint hangban van ott az Isten. Vigyázz, mondom még egyszer, mert nagy a lárma, nagy a hangzavar, ma nem divatos csendben maradni, nem menő. És ebben a hangzavarban, amelyben élünk, ebben elvész az Isten hangja, az a halk és szelíd hang, amely súlyos hang. Nem a gyengének a hangja. Azt mondja a Szentírás egy helyütt, hogy ő nem kiált, nem lármáz. Ezt a világ teszi. A halk és szelíd hang téged kérdez, miért vagy itt? Merre mész? Az Új Szövetségben úgy olvassuk egy helyütt, egy levél kezdődik így, sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által. Beszél az Isten. Az utolsó időkben pedig Fia Jézus Krisztus által szól. Mit csinálsz? Merre mész? Hogyha útelágazáshoz értél, akkor hallgasd Jézus szavát. Akkor kövesd őt, akkor fogd meg a kezét. Egy kedves énekünk van, kántorunk Krisztina, Kriszta néni meg is tanította a gyermekeknek, indulj nekés, hisz vár a feladat, ha az Úr szól, menj! Kedves testvérek, azt mondtuk, hogy a mi világunk a megtévesztés kultúrája, de ebben a megtévesztés kultúrájában van egy igaz, van egy eredeti, van egy megmentő, téged valóban szerető Isten. Ő Jézus Krisztus. Egy indián egyszer a nagyvárosba ért, New Yorkba. Az autók dudáltak, a taxisok lármáztak, az emberek egymásra sem figyelme rohantak el az utcán egymás mellett. Egyszer csak az indián azt mondta az ő kísérőjének, egy ízig-vérig New Yorki fickónak, hogy itt valahol egy tücsöknek kell lenni. Lecsodálkozott az ő kísérője, vendéglátója, hogy hogy hallhatja meg ebben a zajban a tücsök hangját, és egy picit figyelt még, és megtalálta valahol azt a kis tücsköt, amely bevackolta magát, és rettegett, ebben a hangzavarban. Néhány perc és néhány pillanat múlva tovább mentek az egyik utcán, mire az indián elejtett egy 20 centest. A vendég fogadója abban a pillanatban elkezdte keresni, hogy hová gurult. Az indián csak ennyit mondott, mindenki azt hallja meg, ami a számára legfontosabb. Ma Isten téged szólít. Mit csinálsz itt? S ma, ha az ő szavát hallod, akkor ne keményítsd meg a te szívedet. Hallgass Jézus Krisztusra. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 377. dicséretünket keressük meg, és az utolsó harmadik versszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy gyakran nem tudunk eligazodni ebben a világban, hiszen annyi minden hirdeti és mondja magáról, hogy rábízzuk a mi életünket, egészségünket, szinte dönteni sem tudunk. És megvalljuk neked, Úrunk, egészen őszintén azt is, hogy sokszor láttuk már, hogy valaki eltekerte az útjelző táblát. És nagyon hosszan mentünk azon az úton, nehéz volt megfordulni, nehéz volt visszatérni az út elágazáshoz. Annyi minden történik, Úrunk, velünk és bennünk, annyi inger éri életünket nap mint nap, hogy úgy élünk otthonainkban, mint az űzött vadak. Csendes szót, de határozott szót várunk tőled. Arra a kérdésre, hogy mit csinálunk, hogy miért vagyunk itt, hogy merre tart a mi életünk. Urunk Jézus Krisztus, sokan megtapasztaltuk, és megértettük a te szavadat. Naponta mutatod az utat, és tudjuk, hogy ez nem mese, nem káprázat, hanem valóság. A te szavad az igazságnak, és így ebben az összefüggésben a valóságnak a szava. Add számunkra is eledelül, napi eledelül a te beszédedet, ígédet, hogy kövessünk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, gyermekekért és felnőttekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket a tegnap emészt, ma is, és akik már a holnapért aggódnak. Imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, időseinkért, kórházi ágyon lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk egészéért, a jövő heti alkalmakért. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, hogy te életet adsz, formálsz. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, Máté Andrást, a legkisebbet, aki most született. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm szépen gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a főzésben, süteményekben, előadás szervezésben, gyermek délutánban, szállításban, a templom felújításban nyújtott minden munkát és segítséget. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten vasárnap délután 3 órától Budakalászon lesz presbiter továbbképzés, témája a gyülekezet, presbitérium, lelkipásztor, avagy az ige szerint hogyan támogathatjuk egymást Isten szolgálatában, őrállói tisztünkben. Előadó lesz Cseri Kálmán nyugalmazott lelkipásztor. Október 11-én lesz Komázon és Csobánkán hálaadó Isten tiszteletünk. Megköszönhetjük mindazt, amit Urunktól kaptunk az elmúlt esztendőben, borítékos adományainkat pedig majd az Úr asztalára helyezhetjük. Október 25-ét is hirdetem jó előre. Tavaly mi láttuk vendégül Verőcei testvérgyülekezetünket, most pedig meghívtak bennünket testvéreink. Október 25-én vasárnap délutánra hívtak minket Verőcei barátaink. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. augusztus 30-án elhunyt Parádi Ottóné testvérünk. A család kérésére testvérünkről 2015. szeptember 25-én 15 órakor tartottunk megemlékezést a csobánkai ravatarozóban. Istenünk vigasztalja a gyászoló testvéreinket. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. szeptember 16-án elhunyt Motusz Ferencné testvérünk, Manyika néni temetése ugyancsak szeptember 25-én 11 órakor volt Pomázváros ravatarozójából. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 18 órától énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán bibliaóránk lesz Pomázon, 19:30-tól felnőtt konfirmációi alkalom, az első alkalom lesz, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz Pomázon. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Isten tiszteleteink előtt elkezdjük az ének tanítást, két hetente lesz újra, egészen majd húsvétig. Az ének, amit tanulunk, Jézus, te égi szép, ez lesz az első megtanulandó élet. Kedves testvérek, ahogyan az imádságban is hálát adtunk Istennek, örömmel jelzem, hogy Máté Zoltán tiszteletes úrék első gyermeke megszületett, Máté András, és hogyha minden információm helyes, akkor a tegnapi napon érkezhettek haza Pomázra, úgyhogy rendben vannak, örülnek, boldogok, hordozzuk őket imádságban a későbbiekben is. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk végéhez érve a hirdetések elvégeztével záró énekünket keressük meg. Záró énekül pedig a 455-ös dicséretünk első versszakát énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég. Istenet töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk kiszolgáltassa.